Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumának 14. fejezetéből olvasom, az első verstől. Amikor egyszer szombaton Jézus bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza el ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyenszemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt gondolom, és én magam is az elmúlt napokban, hetekben nagyon keményen megküzdöttem ezzel a kérdéssel, hogy az egyik legnagyobb nyomorúságunk az életben az az, hogy nagyon erős bennünk az ego. Nagyon erős bennünk az én. Az, hogy én ki vagyok, vagy ki lehetnék, hogyha ilyen vagy olyan tényezők megvalósulhatnának az életemben. Az, hogy én mit akarok, hogy nekem milyen céljaim és vágyaim vannak, amiket el akarok érni. Az, hogy én milyen nyomot hagyok magam után, hogy én milyen hatással vagyok emberekre vagy közösségekre. Az egyik legnagyobb nyomorúságunk az, hogy nagyon erős bennünk az én. Ott van bennünk az, hogy akarok valaki lenni. Tenni akarok olyat, amit mások majd elismernek. Szeretnék előre jutni, mérvadónak lenni. És az a baj, hogy az én sokszor nem csak a világi emberben erős, hanem a hívő emberben is. Keresztény emberként, ha őszintén a tükörbe nézünk, akkor bizony nagyon sokszor tetten érhetjük magunkban ezt az ént, ami kegyes köntösbe van csomagolva. Hiszen én, mint hívő ember, példakép akarok lenni másoknak. Mert én akarok példakép lenni. Milyen könnyű belecsúszni ebbe. Vagy a hit terén szeretnék magasra jutni, de valahol nagyon könnyű elcsúszni oda, hogy hát azért, hogy utána majd dicsérjenek, és felnézzenek rám, hogy lám-lám én, mire jutottam. Bizony a hívő életben is, de sokszor előfordul, hogy az én akar előre jutni. Drága testvérek, Nagyon-nagyon kemény igét kaptunk erre a mai vasárnapra. És ott volt bennem a kérdés, hogy szabad-e egy ilyen igét felolvasni egy gyülekezetben, akik hálaadó ünnepséget tartanak, hálát adnak az elmúlt évek, évtizedek ajándékaiért. Kell-e valami más igét keresni? És valahol az volt bennem, nem éreztem azt, hogy Isten adna nekem másik igét, hogy tessék erről beszélj, hanem sokkal inkább azt erősítette bennem, hogy ne menekülj el a kihívás elől. Ne menekülj el, ne akarj kedveskedni egy ünneplő gyülekezetnek, hogy valami simogató üzenetet halljanak, hanem azt az igét olvasd, amit erre a vasárnapra az evangélikus templomokba prédikációs alapigeként adtam. Hiszen mi most evangélikus templomban ige hirdetést hallunk, hiszen az Isten ezen keresztül mindenkinek, jubileumot ünneplőnek és úgymond egy átlagos vasárnapot megélő gyülekezetnek, hívőknek egyaránt tud és akar szólni. És emeld ki ezt a mondatot. Azt a mondatot, ami ennek az ige szakasznak a legkeményebb mondata, a felolvasott ige szakasznak a legutolsó verse, ami így hangzik: aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. És ebből keressük meg, kérjük el Istentől a nekünk szóló üzenetet. Ti is, mint gyülekezet, ti is személy szerint, akik itt vagytok ezen az istentiszteleten, ti is gyülekezeti tagként, szolgálóként, lelkészként, és én is, kérjük el Istentől, hogy Uram, mit akarsz nekünk most mondani ezzel a nagyon kemény igével? Drága testvérek, az a helyzet, amiben ez az ige elhangzik, egy vendégség, egy ünnepség. Egy olyan ünnepség, amire meghívták az Úr Jézust, és azon az ünnepségen, azon a vendégségen ő körülnézett, és azt látta, hogy az ott lévő emberek, a meghívottak válogatják a főhelyeket. Egy olyan házról van szó, amiben ő meghívást kapott, amiről tudjuk azt, a felolvasott igeszakasz legelején szerepel ez a meghatározás, hogy a farizeusok egyik vezető emberének a háza volt, tehát az az ember, aki meghívta a vendégeket, és többségében azok, akik jelen voltak ezen az ünnepségen, ezen az ebéden, ezek csupa törvénytudó, istenfélő, templomba járó emberek voltak. Olyanok, mint amilyenek mi vagyunk, ugye? Tiszteletre méltó emberek. Jó emberek, akikre sok szempontból felnéz a környezetük, hiszen példaértékű dolgot csinálnak. Sok mindent letettek már az asztalra. Itt a farizeusokról tudjuk azt is, hogy mennyire fontosnak tartották az Isten igéjét, az Isten törvényét, hogy minden igyekezetükkel azon voltak, hogy betartsák az Isten törvényét, hogy ők bőjtöltek, imádkoztak, és ezt sokan látták is az ő életükön, és sokszor még ezeket az előírásokat a nagy igyekezetükben, buzgalmukban túl is teljesítették, hogy biztosra menjenek. Akiknek a házába megérkezik az Úr Jézus ebben a történetben, ők valakik. Ők valakik. És amikor Jézus nézi őket, ott, ahogy látja, hogy mit csinálnak, meg mi van a szívükben, akkor nagyon szomorú megállapítást tesz. Valahol azt látja, hogy az, amit azok az emberek ott abban a házban, ahol ő ott van, csinálnak, az szánalmas. Mert ott abban a házban pofoszkodik egymással sok egó,
Sok én.
Mert próbál egyik előrébb jutni, mint a másik. És mindenki vágyik a megbecsült helyre. Mindenki előrébb akar jutni, főhelyre akar kerülni. De az a főhely nem illet meg mindenkit, aki oda vágyik. És aztán előfordul emberekkel, hogy a főhely helyett marad számukra a szégyen. Ott, abban a házban, 2000 évvel ezelőtt, a farizeusok egyik vezető emberének a házában, ahol Jézus körülnéz és megállapításokat tesz, ott ezt látja. És itt van a kérdés, drága testvérek, hogy amikor a mi házunkba bejön, a mi házunkba, az otthonunkba, a mi egyházunkba, gyülekezetünkbe, akkor ott mit lát? Ugye nem ez? Ugye nem ez? De lehet, hogy sokszor leleplez bennünket ez az ige. És ezt nem azért mondom, mert bántani akarok bárkit. Mondtam az elején a bemutatkozásnál, nem is ismerem a testvéreket. De magamat ismerem, és a saját szívemet ismerem. És hogyha elém az Isten tükröt tart ezzel az igével, akkor azt gondolom, vannak még olyan hívő testvérek, akik ugyanennyire megrendülten néznek bele ennek az igének a tükrébe, mint ahogy én belenéztem. Mert ez az ige leleplez. Ez az ige tükröt tart elénk, és megmutatja azt, hogy sokszor, talán éppen most, vagy most éppen nem, de sokszor mi sem vagyunk különbek, mint azok az emberek ott, abban a házban, 2000 évvel ezelőtt, ahol Jézus a meglátásait elmondta. Mert mi is sokszor előrébb akarunk jutni. Nem csak a mindennapi dolgokban. Nem csak egészséges mérték szerint, ahogy a fejlődés viszi előre a világot, hanem bizony sokszor még keresztényként is. Szolgálat címén is. Furakszik előre az ego a legszentebb helyzetekben is. És mi sokszor csapdába esünk ebben a helyzetben. És éppen ezért, drága testvérek, drága ünneplő gyülekezet, ez a mai ige alázatra hív bennünket. Személy szerint is, gyülekezetként, egyházként is. Arra az alázatra, ami mit jelent? Hogy nem az ego kezébe teszem a gyeplőt, hanem onnan kiveszem, és átteszem az Úrnak a kezébe. Megengedem neki, hogy ő jelölje ki a helyemet. Rábízom a dolgokat. Az ő nagysága ragyog fel az életemben. A személyes életemben, a te személyes életedben, a gyülekezet, az egyház életében. Ezt jelenti az az alázat, amire hív minket az Úr Jézus ezen a vasárnapon. Az az ige, ami elénk került, ugye a farizeusokkal és a törvénytudókkal foglalkozik nagyon. Azokkal, akikkel Jézus egy asztalhoz kerül. Akik nem csak egymással versengenek, az se jó, de ez a felolvasott igeszakasz elejéről derül ki, tulajdonképpen az Úr Jézust is le akarják nyomni. Ő rajta is uralkodni akarnak. Sokadik alkalommal kerülnek összetűzésbe Jézussal, a farizeusok és a törvénytudók, a szombat nap megünneplése, megtartása vagy éppen megszegése miatt. Ugye mit jelent a szombat napnak a törvénye? Azt mondta Isten, hogy szenteld meg az ünnepnapot. Tehát ez azt jelenti, hogy tilos dolgozni, tevékenykedni. Azt látják, hogy Jézus gyógyít, tehát munkálkodik, ugye itt ebben a házban is egy vízkóros beteg embert meggyógyít, tehát tevékenységet végez, munkát végez, tehát ő megszegte a szombatnapnak a törvényét, tehát ezért elítélendő dolgot végez, ezt ők kijelentik Jézusról. Itt most éppen csak a szívükben, korábban van, hogy nyíltan is neki támadnak emiatt. Pedig Jézus az Isten akaratát juttatja érvényre. Hiszen miért adta Isten a törvényt? Hogy védje az embert, hogy mentse az életeket. És mi történik akkor, amikor Jézus meggyógyít egy embert? Helyreállít egy nyomorult életet. Ott van, szombatnapon, ebben a házban valahogy oda kerül ez a vízkóros ember, ez a betegségtől, nyomorúságtól meggyötört ember, és Jézus meglátja őt, és megszánja, és kiemeli őt abból a nyomorúságból, amiben benne van. Milyen fantasztikus csoda történik itt! Milyen fantasztikus, amikor ez ma megtörténhet valakivel, aki ott van Jézus közelében, és megéli ezt a szabadulást. De van, akinek ez nem tetszik, mert azt gondolja, hogy ő jogosult arra, hogy a törvény értelmezése szerint ellent mondjon az Isten fiának. Mert ő tudja. Mert ő jól látja. Mert ő jól érti az Isten akaratát. És akkor ott vannak ezek a farizeusok és törvénytudók, és ott van velük szemben az Isten fia. Ők látják a törvényt, a betűt, az Isten fia meg mögé lát. Látja, hogy mit akar cselekedni az Isten, de látja azt is, hogy mi van az egyes embereknek a szívében. Kik állnak itt egymással szemben? Két szembenállás van. Egyrészt ott áll a beteg ember Jézus előtt. Összetört életével, alázattal, semmit nem várva, semmit nem remélve. És az az ember felemeltetik, felmagasztaltatik, mert az Isten fia felemeli, kiemeli őt abból a nyomorúságából. És ott állnak ugyanezzel a Krisztussal szemben, az Isten fiával szemben a gőgös farizeusok, akik meg akarják mondani az Isten fiának, hogy mit tegyen, annak, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megalázta magát, emberré lett hozzánk hasonlóvá, a keresztet is vállalta, hogy mentse az életeket és felemelje a porba lévőket, és ők ott állnak egyenes derékkal, és harcolnak az Istennel, és megaláztatnak abban a gőgös állapotukban. Drága testvérem, a te szívedben mit lát most az Úr? Azt látja-e, ami a nyomorult vízkórosnak a szívében lehetett, vagy azt látja, ami az ott lévő vendégek szívében volt? Mi van benned? És ez itt most a kérdés. Hogy mi van benned? Az alázat, vagy pedig az az előre furakodásnak a szándéka? Figyelsz-e arra, amit az Úr Isten szeretetétől indítatva cselekszik, akár itt és most a te környezetedben is? Vagy betű szerinti mércéket alkalmazol? Vagy ha helyreáll egy élet, ha megszabadul egy nyomorult, a te szemed láttára, akkor hogyan reagálsz erre? Dicsőíted az Istent? Vagy valami egészen más jön fel belőled? Drága testvérek, ami engem nagyon szíven ütött most ebből az igéből, hogy Jézus mennyire szeret mindenkit. Szereti azt a nyomorultat, aki oda kerül elé, de szereti a farizeusokat is. mind a két fajta embert nagyon szereti, és mind a két fajta embert menteni akarja, és ki akarja hozni abból a nyomorúságából, megkötözöttségéből, amiben benne ragadt. Mert mind a kettő benne ragadt valamiben, ami lenémítja az életét, ami megbénítja, amivel nem tud teljes életet élni. A vízkórosra is igaz ez, és a farizeusokra is igaz ez. Mennyit küszködnek, vitatkoznak ezek a farizeusok? Milyen negatív példává váltak? Pedig jót akartak. Pedig az a szándék van bennük, hogy megfelelni az Istennek, és Isten szerinti módon élni. És mégis beleragadtak a képmutató vallásosságba, a jó emberségbe, az Istennek való megfelelésnek a megkötözöttségébe. Mert az ego előtérbe került az ő életükben, a vallásos ego. Szabadulásra van szükségük. De vajon hagyják-e ezt? Ebből az igéből nem derül ki, hogy akik ott vannak, farizeusok és vendégek, ők szabadulnak-e? De hogy Jézus akarja őket szabadítani, az számomra egyértelmű. A vízkóros viszont szabadul. Őt kimenti ebből a helyzetéből az Úr. A megalázottat felemeli. Én nem tudom, drága testvérem, hogy te melyik helyzetben vagy benne inkább. Hogy miből van szükséged szabadulásra. Vízkórságból vagy rangkórságból, ha most ezt a szójátékot használom. De Jézus tudja. Tudja, ő látja a szívedet, a gondolataidat, az érzéseidet, a láncaidat, amik ott vannak az életedben, a lelkedben. És azért fogadta el Jézus a meghívást erre az alkalomra, ide, erre a mai Isten tiszteletre, mert akarja, hogy legyen változás, hogy háttérbe szorulhasson az én, és előtérbe kerülhessen ő, és minden a helyére kerülhessen az életedben. A kérdés az, hogy kész vagy-e megengedni neki, hogy ő munkálkodjon benned, hogy jót tegyen veled, hogy munkálkodjon a hetedik napon, hogy úgy szentelje meg a hetedik napot, a sábbátot, a szombatot, ami nekünk most ez a nap, a vasárnap, az Úr napja, hogy ő jót tesz veled, a nyomorultal, és veled, a farizeussal. Hagyod-e azt, hogy ő ezt elvégezze a szívedben? Hogy szabad legyél, igazán szabad, és tényleg teljes életet tudj élni. És akkor a vendéglátás is új értelmet nyer. Nagyon érdekes az, hogy ennek a jelenetnek, vagy ennek az étkezésnek, meghívásnak, ami ott történik, ez az első két eleme, amit prédikációs alapigeként felolvastam. De utána van még két olyan ige szakasz, ami ugyan ezen a lakomán történik, utána arról olvasunk, hogy Jézus tanácsot ad a házigazdának, és azt mondja, hogy igazából az lenne a fontos, hogy ne olyanokat hívj meg, akik megbecsült emberek, akik tudják viszonozni, hanem hívd meg a nyomorultakat, a szegényeket, akik nem tudják neked viszonozni ezt a meghívást, és utána pedig elmondja a nagy vacsorának a példázatát, hogy egy ember meghívja a vacsorára a vendégeket, de a vendégek közül sokan mindenféle kifogásokat mondanak, és aztán az az ember behívja azokat, akikre első körben nem is gondolt, akik ott vannak a periférián. És Jézus ezzel arról tanít, hogy az Isten országának a vendégei lehetünk. Testvérek, ha az ego a helyére kerül, ha az alázatos ember felemeltetik, ha van szabadulás, akkor az asztalközösség új értelmet jel Jézus Krisztus körül. Mert akkor az az igazi kiváltság, hogy te és én és mindannyian meghívást kaptunk az Úr Jézus asztalához, ahol ő a vendéglátó, ahol ő a házigazda, ahol ő jelöli ki mindenkinek a helyét, ahol ő akarja felemelni az embert, megszabadítani, megmenteni, megváltani, és az ő teste és vére által a legnagyobbal, a bűnbocsánattal és az örök élettel megajándékozni. Akkor nyer értelmet az egész étkezés kérdés, ha mindenki tudja a helyét, megtalálja a helyét, és engedi, hogy az Úr Jézus a helyére tegye. Drága testvérek, olyan kegyelmes hozzánk az Úristen. Olyan kegyelmes, nem csak azért, mert szól, hanem azért is, mert hív. Ma is hív az ő asztalához. Arra hív, hogy legyünk az ő asztalának a vendégei. Az Isten országának előízét kínálja az úrvacsorai közösségben. Hogyan reagálsz erre a meghívásra, drága testvérem? Elfogadod ezt a meghívást? Jössz alázattal? Hálás szívvel? Jössz kifogások nélkül? Tud téged az Úr Jézus itt és most felemelni magához, felmagasztalni oda, ahová házigazdaként ő jelöli ki a helyed? Mi történik most a te szívedben, a te életedben? És mi lesz a folytatása ennek a mai ünnepi istentiszteletnek? Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, nekünk nincs mivel dicsekedni, de köszönjük neked azt, hogy olyan sok mindenben láthatjuk, tapasztalhatjuk a te szeretetedet, kegyelmedet, áldásaidat. Köszönjük azt, hogy ami csodákat átélhetünk, az nem a mi érdemünk, hanem a te ajándékod, és annak a jele, hogy te sok életet megváltoztattál, a miénket is. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy az, aki folyamatosan figyelsz ránk, hiszen tudod azt, hogy milyen könnyen megszokássá válik számunkra a hit, és milyen könnyű elbizakodottá válni, és milyen könnyű az egónak a kezébe visszaadni a gyeplőt. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te nem akarsz hagyni minket elveszni, nem akarsz hagyni minket nyomorúságban, nem akarod, hogy a elbizakodottságnak a bilincsei rajtunk legyenek. Köszönjük neked azt, hogy ma, ezen a vasárnapon is te vagy az, aki cselekszel. Áldott légy ezért. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.